A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Április 18-a a Műemlékvédelem világnapja. A Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa kezdeményezte 1983-ban. A nap célja a kulturális örökség védelmére, a sokszínűségre és a műemlékek sebezhetőségére való figyelemfelhívás. Mai meghívottam Ibl díjas gyergyószentmiklósi építészünk Köllő Miklós, akivel a hazai és székelyföldi műemlékek állapotáról, védelméről és a restaurálásáról ökoregionális építészetről beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Először is beszéljünk arról, hogy mi minősül műemléknek Romániában.
Gyakorlatilag az minősül, ami szerepel a utoljára ezelőtt 11 évvel összeállított műemlékes listán. Tehát van egy lista Monumentalor Historice, így lehet rá keresni interneten, és ezen a listán felsorolt épületek szerepelnek műemléknek. Ezek a műemlékek, ugyanakkor ez a lista nem teljes, mert nem tartalmazza a régészeti lelőhelyeket teljes keresztmetszetükben, és nem tartalmazza azokat az övezeteket, amelyeket nem a 422-es műemléki törvény alapján, hanem a 350-es törvény alapján nyilváníthatnak védett övezetekké. Tehát előfordulhat, hogy van egy olyan településrész, amelyeken nincsen műemléke, tehát nincsen listázott a műemléke listán szereplő műemlékem, hanem a sok lót disznót győz elve alapján olyan jó hangulata van annak a résznek, hogy azt meg úgy kellene megtartani, vagyis nem kellene azt csinálni, hogy hát ez a lút nem disznó, levághatjuk, és akkor minden lútra ezt ráfogva a végén kiderül, hogy eltűntek ezek a libák. Szóval nagyjából ez a helyzet, és ez még nem tartalmaz csomó olyan épületet, amelyik akár műemlék lehetne, minden kvalitáson megvan rá, de egyrészt elkerülte a akkor listázó szakemberek, és ez igazából elég szurványosan volt annak idején körbejáró szakembereknek a figyelmét. Tehát előfordulhat, hogy van egy nagyon szép templom, amit mondjuk 1870-es években építettek eklektikus stílusba, teljes szépségében megmaradt butorzata, berendezése egységes, egy kor stílusra jellemzően, és ugye a műemlékes lista az két zónába sorol műemlékeket, vagy regionális jelentőségűek, vagy kiemelkedő jelentőségek, és akkor nemzeti vagy nemzetközi jelentőségek, akár UNESCO szinten is. Tehát visszatérve, van egy templomom, amelyik akár A kategóriás műemlék lehetne, de nem járt éppen arra a műemlékes inventarizáció során ember. Változott az idővel a hozzáállásunk, mert az eklektikát mondjuk ezelőtt 30 évvel még nem tartottuk, annyira szerethetőnek, mint ma, de ma már annak tartjuk. Tehát nagyon sok olyan régi épület van, amelyikről azt mondjuk, hogy nem műemlék, de valójában jelentős történeti értéket képviselhet. Akár falfestmény töredéket, akár középkori elemeket. Na, szóval ez hozzáállás és kultúra kérdése, hogy mi műemlék, és mit tekintünk annak.
Helyi kezdeményezésre válhat valami műemlékké? Tehát teszem én azt, hogyha egy falu közösség meg szeretne őrizni, nem tudom én, egy utcarészletet, vagy néhány épületet, vagy egy templomot, vagy egy akármilyen épületet, ők kezdeményezhetik azt, hogy mi műemlékké szeretnénk nyilvánítani, hiszen igen, ezzel megvédjük azt az adott építményt, legyen az bármi is?
Igen, mindenképpen kezdeményezhetik. A helyi védettséggel az a probléma, hogy ez nem annyira törvényerejű, és ez bíróságon könnyen támadható. Tehát ugyanúgy, ahogy feltették a helye, ugyanúgy leminősíthetik. Tehát inkább az az eljárás, amikor készülnek a rendezési tervek, akkor körültekintően kell eljárni, és a rendezési tervnek az előtanulmánya során, a történelmi tanulmányban ezeket a részeket amúgy is a szakemberek valószínűleg észreveszik, hogyha ezt megfelelő szakemberek kezébe adják, de ha nem, akkor ezen a ponton bevihető, és akkor ez a korábban a 350-es törvény alapú védettség, övezeti védettség az, ami számukra járható út.
Időnként ezt a listát, a műemlékek listáját frissítik, említette, hogy 11 évvel, vagy 2011-ben, már nem tudom, 11-re emlékszem, de hogy akkor készült utoljára, vagy frissítették utoljára ezt a listát, ezt mit tudom én, 20 évenként frissítik ezt a jegyzéket?
Hát ennek a története az, hogy gyakorlatilag a műemlékvédelem az 1977-es földrengés során megszűnt Romániában. Ceausescu erről nem akart hallani, és akkor 90-ben alakult újra minden, és akkor vannak listáink a 90-es évek elejéről, hogy mit gondolnak, vannak listáink, de nagyjából 10 évente frissítésre szorulnak ezek a listák, ezt az Instituto Nazionale Patrimonio, tehát a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal kötelessége, és a mi emlékvédelmi igazgatóságok kötelessége, hogy ezt a listát napra készen tartsák. Ezek a pénzhiány miatt ezek azért akadozó folyamatok, azt kell látni, és nem mindig napra készek a listák. Tehát egyrészt nem követik azokat a műemlékeket, amelyek sajnos eltűntek. Legtöbbször a népi építészetünk sérülékenyebb műemlékeiről van szó, tehát parasztházak, székek, kapuk. Ilyen esetekben nagyon-nagyon szellős a lista, illetve a másik gond az, hogy pontatlan is, tehát esetenként olyan műemlékek szerepelnek, amelyek másholt vannak, tehát most nem ez az általánosan jellemző, de vannak ilyen pontatlanságok még mindig a listán, és csak azt tudjuk remélni, hogy a következő lista az pontosabb és jobb lesz. A rendezési tervek, amiket említettem, azok során, amikor egy településnek elkészül a rendezési terve, akkor igenis napra készre kell hozni ezeknek a műemlékeknek a helyzetét, és akkor jelölődnek ki a pontos védővezeteik a műemlékeknek.
Vannak szakemberek az önkormányzatnál, az önkormányzatoknál? Most vidéki önkormányzatokról beszélek, városban valószínűsítem, hogy vannak.
Hát lesújtó ez az állapot, igen, mert gyakorlatilag a főépítészi szerepkör az már egy adminisztratív szerepkörré süllyedt Romániában, tehát a főépítész esztétikai alapon bármit is megvétóz, az bíróságon elveszítheti, nem áll mögötte a szakma, így korlátolt a lehetősége, és azt kell mondjam, hogy nincsenek szakemberek. Itt az egyetlen egy helyes irány az, hogyha a rendezési terveket megfelelő szakemberekkel tudják elkészíteni. Ez megint egy nehéz kérdés, mert a közbeszerzéssel a legolcsóbb áron.
Bizony.
Ebben a helyzetben, és az a gond, hogy egy-egy ilyen övezetnek, védett övezetnek, vagy műemléknek a védőzónájának a kérdésköre az 20 év múlva dől el. Tehát én 2004-ben készítettem Csíkszépvíznek a központjának az övezeti rendezési tervét, ez lassanként oda került, hogy pár évvel most már az Európa Nostra díj jelöléseivel mindig ott próbálkoznak, hogy akkor ezt elismertetni, mert egy nagyon szépen fejlődő központ van, de ez nem volt elég a rendezési terv, amit készítettem, aminek, mondom, az eredményei 20 év múlva látszanak, Nem, kellett egy olyan polgármester és egy olyan építész, aki főépítész, tehát aki tanácsadóként működött a főépítész helyett, mert ez is egy megoldás volna, hogy ugye vidéken nincsen annyi jó szakember a hivatalokban, de heti egy-két óra tanácsadással nagyon sok mindent lehetne megoldani. Szóval visszatérve Csíkszépvízen kellett Bogos Erni és kellett Ferenc Tibor, nevesítem őket, a polgármester és egy építész, akik a kezükben levő rendezési tervnek a kereteivel élni tudtak, és vissza tudtak hozni egy nagyon jó hangulatú központot, ami amúgy elérnál.
Azt írja Marci SMS-ben, a mai világban sajnos sok tulajdonos nem örül annak, hogy műemléképületet birtokol, hiszen felújításnál például meggyűlik a baja. Milyen feltételekkel lehet beavatkozni egy műemléképület esetén különböző munkálatokkal?
Több kérdés, próbáljuk sorra venni őket.
Hát ez mondjuk inkább lakóházak esetére érti, gondolom.
Bármelyik esetben. Először azt mondják, hogy hát nagyon nehéz engedélyezni. Most ez nem igaz, csak a megfelelően felkészült szakemberekhez kell fordulni. Tehát legtöbbször olyan emberek kerülnek tervezésre ebbe a témakörbe vele, akik nem rendelkeznek műemlékvédelmi jogosultsággal. Ugye? Gyakorlatilag a tervfőnök, tehát a vezetőtervező és az altervezők minden szakágonként műemlékes jogosultsággal kellene szembesüljenek, vagy rendelkezzenek, bocsánat, és akkor nem szembesülnének az engedélyezés során azzal, hogy a műemlékes bizottság a kereket köti, mert akkor hasonló nyelvet beszélgetnének, úgy volna a program elindítva. Tehát ez egy gond, hogy kit bízunk meg a tervezésre. Másik gond az, hogy tényleg vannak kötöttségek, amit a műemléken nem lehet bármit elkövetni, mert az egy nem megújuló örökség és nem megújuló erőforrás elsősorban a műemlékvédelem, tehát ezt kell látni, de másrészt érték is. És egyfelől az a támogatásrendszer, ami a műemlékek esetében van, az országszinten nagyon kevés. Tehát adómentesség van, cserébe vannak plusz kötelezettségek, amik tanulmányokat jelentenek, meg általában az anyaghasználat egy picivel, főleg a munkadíj miatt is, tehát az anyagok egy picivel drágábbak, de a munkadíj az kézi munka, nem lehet annyira gépesíteni, jobban oda kell figyelni, emiatt egy magasabb beruházási árra kell számítani, a restaurálás az mindig egy picivel drágább, mint az új építés. Ezek lényegesen vannak, és itt megállnék egy picit, és aztán folytatnám ezt a műemlék, hogy hátránya vagy előnye a műemlék az ember számára. Azért állnék meg, mert vannak olyan erőforrások, amiket nem igazán hoznak, vagy nem igazán a nyilvánosság nem beszél erről, és léteznek. Tehát gyakorlatilag műemlék tulajdonosoknak, amennyiben nem gazdasági tevékenységet folytatnak abban az épületben, és nincsen igazolható jövedelmük az épületből, lehetőség van állami, tehát az önkormányzati forrásokhoz nyúlni, és ez fejeződik telekkönyvön 10 évig, hogyha eladja 10 éven belül az épületet, akkor vissza kell fizessen. Tehát ez egy olyan dolog, amivel élni lehetne, de nem mindenütt élnek. Ilyen szinten nagyon pozitív példának tudnám felhozni Hargita megyét, ahol gyakorlatilag most már másfél évtizede létezik a műemlékes program, amelyikben a megyei tanács gyakorlatilag hát részfinanszírozással, de nagy részét a ő állja, kisebb, jóval kisebb az önrész, segíti az épületeknek a kutatását, tehát az előkutatását, az előtanulmányokat, a statikai szakvélemény elkészítését, a tervezést és a kivitelezést is. Tehát számos Hargita megyei műemlék éppen azért úszta meg a látványos pusztulást, mert ezek a kis összegekkel az éppen szükséges állagmegóvási munkákat el lehetett végezni.
Ezt a helyi szóval, önkormányzat is megteheti? Támogathat?
Ezt a helyi önkormányzatok is megtehetnék, igen. Tehát de általában a költségvetésnek az a része, mint a bőgősnek, hogy jut, vagy járni jár, de nem jut. Az a típusú dolog. Na, tehát ez a helyzet van egyrészt a költségekkel, és az emberek ezt az oldalát látják ennek. A másik oldalát kevésbé látják. Tehát ha például én egy műemléken van, és annak van egy védőzónája, amiben a változások kontrolláltan történnek, azt jelenti, hogy a környezet lepusztulása miatt az ingatlanomnak az értéke nem változik, nem veszítem el a beruházásomnak az értékét.
Igen.
És jó minőségű környezetben élek, és felértékelődnek dolgok ebben. Tehát másik felén előnyöket is tudok szembeállítani azzal, hogy a mi emlék előnye vagy hátrány. Ha csak a pénz oldalát nézzük, ennek akkor egyértelműen minden régi épületnek a megújítása, nem csak a mi emlékeké, az hátrány. De az a kérdés, hogy Erdélyben gyakorlatilag a mi emlékvédelem az csak szakmai, vagy pedig egy identitás kérdése.
Igen, erről is beszélünk. Igen, a kérdésem az ide kapcsolódva, hogy említette, ugye felújításnál nagyobb beruházást igényel, viszont a kérdés az, hogy adott esetben eladásnál, tulajdonosváltásnál ez jelente valamit? Előnyt vagy hátrányt? Ugye ez megint csak az a kérdés, hogy előny vagy hátrány?
Megint jó kérdés, mert ha egy ezelőtt 5 évvel létező állapotot néznénk, akkor hátrányt jelentene. Ha azokat a folyamatokat nézzük, hogy egyre többen szeretnék azt, hogy tartásos régi épületük legyen, aminek jellegzetessége van, amihez kultúra kötődik, akkor én örvendetes módon azt tudom mondani, hogy ez a piaci tendencia nagyon-nagyon sokat változott, és most már azt látom, hogy olyan gazdasági életnek olyan szereplői, akiktől az ember nem várna el gyakorlatilag, hogy olyan kultúrával, vagy olyan szemlélettel rendelkeznek, hogy mi emlékbe fektessenek. Elkezdtek régi épületeket felvásárolni és felújítani. Tehát azt jelenti, hogy a piaci kereslet valamilyen szinten átbillent abban az irányban, hogy keresettek kezdtek lenni ezek az épületek. És ez elint fog jelenteni.
Igen. Bár úgy lenne, azt írja István SMS-ben, apropó arra, amit mondott az imént. Tiszteletem, a gond ott van, hogy az értékes épületet védeni kell a tulajdonostól. A szégyen, a régi mentalitáson kéne változtatni, mert most saját magunk pusztítjuk el épített örökségünket. Sajnos a műemlékvédelmi igazgatóságok is passzívak, István írja.
Hát az utolsó mondatot árnyalnám, a többivel tökéletesen egyetértek. Tagja voltam annak a csapatnak, amelyek 2020 és 2030 között elkészítette Románia mi emlékes stratégiáját, azóta se fogadták el. Ebben egyrészt arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a mi emléki igazgatóságokon kevés ember van, és legtöbbször a fizetések miatt ezek nem mindig szakemberek. Tehát ezzel az árnyalattal teljesen egyetértek Istvánnal, hogy sok esetben a mi emléket azt a benne lakóktól is védeni kell önmagunktól. Tehát elsősorban az egyik legnagyobb baj, hogy hirtelen jön a pénz, a sok pénztől is kell védeni, mert akkor minden is történik, de nem biztos, hogy minden átlátható, ami az épületen belül történik, és nem biztos, hogy a benne lakó, meg megvan az a kultúrája, amivel tudja, hogy azt, hogyha van ott egy értékes falkép töredék, akkor nem biztos el kéne tüntetni. Tehát ez, nem kommentálom ezt az esetet, nagyon szükség volna a nevelésre, nagyon szükség volna a jó példáknak a bemutatására, a lehetőségekre, és oda kanyarodok vissza, hogy számunkra Erdélyben a mi emlékvédelem az identitás kérdés is egyrészt. Másrészt nem csak egy mi emléknek, hanem egy régi épületnek lehetnek olyan funkciói, vagy olyan szerepei, amiket nem gondol a hétköznapi ember, és fontosak. Tehát lehet, hogy érzelmi töbletet jelent, mert olyan, mint a nagyapám háza, vagy a nagyapám lakott, esztétikai töblete lehet neki, stb. Stb. Amiket nem, az emberek nem, tehát amikor nincsen pénzük és a szükség beszél, akkor lehet, hogy nem vesznek figyelembe. Tehát Mindenképpen egy nehéz kérdés ez, hogy kitől védjük a műemléket.
Április 18-a a Műemlékvédelem Világnapja. Meghívottam Küllő Miklós Ibl-díjas Gyergyó Szent Miklósi építész, akivel a hazai és székelyföldi műemlékek állapotáról, védelemről és restaurálásról, ökoregionális építészetről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Károly vagyok.
Hallgatjuk.
Volna egy kérdésem a kedves meghívottjához. Ezelőtt néhány percen volt egy olyan kijelentése, hogy a fizetések miatt nem minden esetben szakemberek azok, akik a műemlékvédelemnél dolgoznak. Ezt most mondta egy pár percet. Én csak azt kérdezném, hogy ha nem szakemberek, akkor milyen alapon tudtak oda jutni dolgozni?
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Jó kérdés.
Nem volt tudok más. Válaszolni.
Nem volt más.
Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Ezt statisztikailag akkor mi láttuk, hogy hol hányan vannak, van-e régésze a megfelelő hivatalnak, van-e végzett műemlékes szakembere a hivatalnak, és így tovább. De a kérdésre egyszerűen az általános romániai helyzet a válasz, hogy hogy lehetséges az, hogy akár egy megyének a főépítésze nem építész, hanem mérnöki végzettséggel van, vagy hogy van az, hogy a települési főépítészek esetében mérnökök, vagy gyakorlatilag kataszteri, tehát földmérők, vagy pedig még azok sem. Hogy van az, hogy sokszor a tanácsi titkároknak nincsen, tehát az önkormányzati titkároknak nincsen jogászi végzettsége, hogy
igen.
Ez egy olyan kérdéskör, amelyik azt hiszem, hogy nem azt kell nézzük, hogy mi van, hanem az, hogy mit lehetne tenni.
Igen, olvastam, hogy erkölcsi csődnek nevezte azt, ami ma Székelyföldön zajlik, vagyis az, hogy egy új lakóház építése történik a régi épületek megmentése helyett. Hát már némileg említette ezt, miért? Miért erkölcsi csőd, ez hogy gondolja?
Egyrészt azt mondom, hogy ha mindenki kint akar építkezni a természetben, és a kultúrtáj, székely kultúrtáj, ami 300 éves, hát szinte változatlan ebben az állapotban, és óriási biodiverzitási értéket képviselve az egyetlen fel nem ért előforrásunk, és ezt nem szabadna tovább rongálni, tovább erodálni. Másrészt azáltal, hogy kiköltöznek az emberek a települések belsejében, nagyon-nagyon sok ház összedől, és akkor ezek között járnak át a gyerekek iskolába. Hát ez nem egy jó üzenet mindenképpen, és a kortárs üzenet az most már nem csak olyan szempontból, hogy itt nálunk mi van, hanem olyan szempontból is, hogy a régi az új, és az építkezés helyett a felújítás, a legesség szempontjából is. Pontos. Tehát összességében elég jó épület állomány nem szolgál ki tökéletesen, de ennek a tovább gondolása mindenképpen korrektebb, mint a gondolásunk. És ez volna a környezetvédelem szempontjából is, örökségvédelem szempontjából is ez volt a rendes út, járható út. Tehát azt a korábban elhangzott az a műemlékvédelem kapcsán, hogy a régi az rossz, és az új az a jó, hát ezt kicsit a szocializmusból örököltük meg az új típusú szocialista ember, amelyik majd aztán a társadalmat életesen szolgálja. Szóval, hogyha elfogadnánk azt, hogy a régi az új, illetve a kicsi az szép, és a kevesebb az több, és olyan értelemben, hogy könnyebb alkalmazkodni az igényeknek a házhoz, mint a házat alakítani az igényekhez, és megkapni ezt az arany középutat, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb lakás, amivel rendelkezünk Székelyföldön, az nem múzeumként megtartva, hanem a napi használathoz igazodva, de gyönyörűen tovább gondolhatóak lennének a mának. És ezeknek a csúcsa mi emlékek természetesen.
Igen, hát lehet, hogy a szocializmusban gyökerezik ez, amit mondod, de hogy az elmúlt 35 évben nagyon erőteljesen megnyilvánul, annak sajnos tanúi vagyunk. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és van vagyok, üdvözlöm a szerkesztőt, meg a meghívottat is. Egy kérdésem volna, mivel a mi emlékekről beszélünk, a Dél-Erdélybe járunk. Százszámra múlhatom templomok, meg régi kastélyok, szinte romhalmazá válva. Ezzel kapcsolatosan mi az úriembernek a véleménye? Köszönöm szépen, meghallgattam a rádióból.
Köszönjük szépen. Igen, hát ez sajnos...
A kérdésnek az elejét nem érzettem, hogy hol járunk?
Dél-Erdélyben.
Dél-Erdélyben.
Hát nagyjából Százföldön.
Nem csak, magyar vonatkozásban is a probléma. És nem csak Dél-Erdélyben van. Tehát minden mi emlék, és minden épület addig áll, amíg használják. Utána elindul egy természetes romlás az épületeknek, ami nyilvánvaló. Mi emlékvédelmi szempontból is sokszor rendhagyó megoldásokhoz kényszerülünk. Olyan van, hogy egy ebből a régióból származó templom esetén a felmérés akkor helyreigazítottuk a cserepeket, a közösség az már nem igazán létezik, helyreigazódtak a cserepek, aztán a következő alkalommal, amikor kiszálltunk, mert visszaellenőrizni a felmérést, közben volt egy vihar, és megint mi kellett a cserepeket helyre rakjuk, és bizony óriási romlást tud, még akkor is, hogyha áll az épület okozni, az, hogyha nincsen gazdája, és ezek az apró karbantartási munkák nem végeződnek el. Most ahonnan kihal a közösség, az épület mögül, ott gyorsul ez a romlás természetesen. Itt megint ez a számunkra, mi fontos ezek közül, a mi emlékek közül, mert hát az összes az volna. Egyedüli pozitív mozgást ezen a téren a Teleki Alapítvány, tehát a Magyarországi a Romer Fóris projekt keretében a Teleki Alapítvány segítségével helyreállított épületek mutatják azt a pozitívumot, ahol látjuk azt, hogy van előrelépés, de ez csak csepp a tengerben. Tehát ilyen szinten, hogy ez a műemlék kinek fontos, kiknek fontos, akár a szász örökség kapcsán a beköltöző cigányoknak fontos-e az az épület, és hogy történik ez az alakulás, ez nagyon-nagyon fájdalmas jelenség, aminek a megoldását az az igazság, hogy nem látom én. Tehát nem a pontszerű elemeknek a megoldását, hanem azt a hivatalos romániai műemlékvédelmi megoldást, hogy ezek a műemlékek gyakorlatilag a román állam pénzén legyenek helyreállítva, elsősorban, első körben állag megóvást szem előtt tartva, ezt nehéznek látom. Tehát arról a stratégiáról, amiről beszéltem, abban vannak ilyen vetületek is, hogy lehetne ebben az esetben eljárni. Ez kicsit onnan is kiszabadulva, de egy román embernek köszönhetően, Eugen Vajdalnak köszönhetően egyre többen beszélnek az Ambulanza Pentru Monumente. Tehát ez a mi emlékvédelmi mentőszolgálat kapcsán, amelyik során gyakorlatilag önkéntesek bevonásával tudják az állagvédelmét ezeknek az épületeknek megoldani, és ez egy olyan mozgalom, amelyikhez minden többen csatlakozunk, annál, vagy minél többen támogatjuk ezt, annál nagyobb esélye van arra, hogy a civil szféra segítségével és az érzékeny emberek segítségével kis pénzösszegekből látványosan a további romlást, tehát nem a helyreállítást, hanem a további romlást megállítani, mert ez az első feltétele a helyreállításnak. Tehát civil kezdeményezés, ez az Ambulanza Pentru Monumente, és nem a reklámhelye, meg kell nézni, és ahogy lehet támogatni kell, mert ez az egyetlen olyan szervezet, amelyik látványosan tudott ebben az utóbbi időben a körülmények között részt venni. Itt gondolok fatemplomok mentésére is, szasztemplomok mentésére is. Na, tehát jelezni kell a problémát az ambulanciának. És nagyon érdekes, hogy ők önkéntesekkel, fiatalokkal, egyetemistákkal, nyugatról az a települő románokkal, itteni emberekkel, mesteremberekkel tudnak lépni. Tehát igazából az államnak a feladata az átvállalódott egy civil szervezet részéről, aminek ami egy nagyon értékes állammegújuló szerepet tud.
Igen, és hát ezek ugye megvalósulhatnak akár kisebb helyi közösségekben, helyi szinten is, nyilván nagyobb épületnél nem, de azért helyben is szétnézhetünk időnként a településünkön. Azt írja egy hallgató SMS-ben, kérdésem, hogy a műemléképületekben lakók kötelessége-e az építmény felújítása és restaurálása, vagy képzett szakemberek bevonása szükséges, és anyagi támogatás is igényelhető-e, Ilona Zsanett írja. Hát az anyagi támogatásról már beszélt, de...
Igen, a műemlék igazgatóságoknak az egyik feladata az az volna, és emberhiányában ez megint nagyon kevés helyen valósult meg, hogy minden műemlék tulajdonos számára a kötelezettségeit azt kézbe kapja, tehát azt, hogy tudja, hogy mit kell csináljon ő, mi az ő felelőssége ezen a téren. Tehát a műemlékkel ez is jár, hogy van egy használati utasítás hozzá, hogy hogy lehetne azzal foglalkozni. Ez az egyetlen egy dolgot, vagy ezt a dolgot próbálják kompenzálni, de nagyon kevés az adómentesség ebben az esetben. Vannak országok, ahol léteznek olyan alapok, amelyek során nem kérdéses az, hogyha például, tehát minden építkezéskor befizetnek egy illetéket egy közös alapba, és akkor, hogyha valamelyik udvaron régészeti feltárás kell biztosítani, akkor az nem a udvarnak a tulajdonosát terheli, hanem ugye úgy kezelik ez, mint egy közös nemzeti kincs. Ez és akkor ezt az állami pénzekből lehet megoldani sok mindent a műemlékek esetében. Nálunk sajnos nem. Tehát nem, ez így nem áll fenn. Tehát a műemlék tulajdonos hát mindenképpen mindenki a saját házát ugye valamilyen szinten kardba kért, és 25 évenként vannak ezek a felújítások. Na most vannak olyan rendszerek, olyan irányok, amelyek járhatók lennének, és ez megint szemlélet kérdése, akár a korábban említett műemléke, Hargita megyei műemlékes támogatás, amit úgy tudom, hogy Szatmár megye is átvett, akár valamilyen más módon. Bizonyos országokban ez intézményesült a civil szervezetek révén. Hollandiában például létezik a Monumenten Watch, ez azt jelenti, hogy évente háromszor kijönnek és átnézik az épületet. Tehát amikor a térből kiment, hogy a tér mivel károsította, ősszel mielőtt belemenne a térbe az épület, és egyszer még valamikor, amikor ideig van, hogy akkor ezek hogy lettek elvégezve, és akkor azt mondják, hogy vannak olyan kötelezettségek, amik a tulajdonosnak a kötelezettsége, például a csatornának a kipucolása, hogyha feltelt levelekkel, és nem folyik le a víz. Vannak olyanok, amelyekhez szakembert kell hívjon, ahhoz, hogy karbantartás legyen, és akkor van egy szakembergárda, amelyik ezt csinálja, és vannak olyanok, amikor azt mondja, hogy most már meg kell állni, mert nem az, hogy csak karbantartunk, hanem arról van szó, hogy az épület megérett arra, hogy felújítani. Na. Ehhez kéne ennek jól kigondolt pályázati rendszerek, ehhez kéne közösségi támogatás, sok minden kellene, tehát ez egy sokszeresebb vérző folyamat, ami említőben.
Igen, igen, ezt erősíti meg egy hallgató is SMS-ben, azt írja, jó napot kívánok, sajnos horribilis pénzekbe kerülnek az ilyen javítások, és semmi minőség vagy garancia, ezt meg lehet nézni a Csíkszentsimonban az Endes Kúria kertet. Nem tudom, ismeri-e?
Ismerem. Megint súlyos rendszerhibákról beszélgetünk, mert nem csak a tervezők kellenének műemlékes szakemberek legyenek, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy azért óriási előrelépés az, hogy az utóbbi 20 évben gyakorlatilag Erdélyben azért nagyon-nagyon-nagyon kiépült az, hogy nagyon sok végzett művészettörténészünk, régészünk, műemlékes szakemberünk van minden téren, a kutatástól, a levéltári kutatásokon, hát minden, ami van. A szolgáltatói műemlékvédő konferenciákra érdemes elmenni, két évente rendezik, a most volt március végén, április elején. Tehát elméleti szinten nagyon-nagyon jól állunk szakemberekkel. A másik oldalon az a probléma, hogy mivel a műemlékvédelemben nem lehet kiszámíthatóan dolgozni, tehát vannak néha Európai Uniós pénzek, ez kéne legyen a haba tortán, de nincsen hab, bocsánat, nincsen torta a hab alatt, ad akarok kiukadni, hogy azok az idős emberek, akik tudtak régi technikákkal dolgozni, azok már gyakorlatilag a mesterségből eltűntek. Tehát most nevelődik ki egy fiatalabb generáció, de ezzel párhuzamosan, akik szakszerűen tudnának dolgozni, nagyon sokszor áthidaló megoldások vannak, hogy hát azért nem emlékes szemléletű ember dolgozik, nincsen az a jogosultsága, nincsen az a tapasztalata, és nem jó az, hogyha azon az épületen kísérlek.
Igen, jó. Van még egy üzenetünk e-mailben, egy meg SMS-ben, mindenképpen szeretném, hogy elhangzódjon, és aztán majd egy fél percben maximum reagáljon, mert sajnos elfogyó lassan az adásidőnk. Szóval azt írja Erzsébet: nagyon fáj a szívem, amikor elnézem Székelyudvarhely központjában lévő épületeket. Nem tudom, hogy ezek műemlékek-e, de akár a polgármesteri hivatal épületét is nézve, málik a vakolat, le van mázolva valamilyen olcsó festékkel, amit a régi kőfal ledob magáról. Nem beszélve a műanyag nyílászárókról. Valószínű, hogy nem olcsó felújítani ezeket az épületeket, de az őseink kétkezi munkával és környezetbarát anyagokkal fel tudták építeni ezeket, és mi nem tudjuk fenntartani. Ez az egyik, a másik írja alá SMS-ben: önkénteskedtem Vajda csoportjával, nagyszerű emberek, de a legtöbb székely közösség önmagában képes lenne a műemlékek megmentésére, ha fontosnak érezni. Jó, hogy beszélünk a témáról, hát ha változna a mentalitás.
Na, mind a két üzenet teljesen rendben van. Ténylegesen összefogással nagyon sok mindent meg tudnánk csinálni, és a közbirtokosságokat sem kellene ebből kihagyni, mert gyakorlatilag ott van anyagi forrásra. Ezek a műanyag nyílászárók, festékek, de nagyon sok kísérletezés volt egyrészt. Ugye az építőiparnak a dömpingje az nagyon-nagyon nagy, mindent megpróbálnak eladni, minden mindenre jó. Na, ehhez, ennek az átlátásához mindenképpen szükség van arra, hogy tapasztalt műemlékvédelmi szakemberekkel dolgozni. Vannak, hál' Istennek, nem vagyunk sokan, de felkészült szakma van Erdélyben, és azt remélem, hogy a civil hozzáállással, a hatósági szemlélettel jobbá válik ez a történet. Minél kevesebb épületünk marad, annál a ritkaságszámtól fogva annál értékesebbé válnak, de összességében jól megőrzött épületállományunk van, és mindenképpen azt kell szem előtt tartani, hogy az épített örökség az nem megújuló erőforrás, és a másolatnak az értéke sosem egyenlő az eredetiben.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Köllő Miklós, Ibl-díjas, Gyergyószent Miklósi építész volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és visszavárjuk máskor is, hiszen úgy tűnik, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez a téma. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.